Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvérek, 19. Zsoltárunk 1. és 6. versét énekeljük el. A 19. Zsoltárunk 1. és 6. versét, az 1. vers így kezdődik: az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Foglaljunk helyet, testvérek, és az énekes könyvünket a 454-es dicséretnél nyissuk ki. Mindhárom versét énekeljük el ennek a szép énekünknek. A 454-es dicséretünk így kezdődik: ez a világ csak baj halma. Testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogy ez írva található Máté evangéliumában, annak 11. fejezetében, a 25. verstől a 30. vers végéig terjedő igeszakaszban.
Abban az időben Jézus ezt mondta: magasztallak, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú kijelenti. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Gyertek, testvérek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Uram, hálával állunk eléd ezen a napon. Köszönjük, hogy ismét hívsz a te házadba, hívtál, és mi itt vagyunk. Magasztal a szívünk, hogy te hatalmas Úr vagy, hogy a te szereteted mindent megelőzött, hogy nem kell jónak lennünk, hogy bizonyítsuk neked, hiszen te úgyis tudod, mi van a szívünkben. Mégis odaadtad, értünk a legkínosabb halálra, Krisztust, a te egyetlen fiadat, hogy a halálból életre jussunk. Uram, halljuk, hogy ma is még inkább hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy a megfáradtakat és a megterhelteket hívod magadhoz. Sokan nem is tagadhatjuk le, hogy oda tartozunk. Add, Urunk, hogy abba a közösségbe is beletartozunk, akik megnyugvást találnak nálad, és nem csak most, hanem örökre. Köszönjük, hogy végig figyelemmel kísértél az elmúlt héten. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem tudtunk szavadra mozdulni, nem tudtunk megszólalni, nem tudtunk a rászorulókra kellő figyelmet fordítanunk. Kérünk, adj esélyt az új kezdésre az úrvacsorában. Köszönjük, Uram, hogy ma is hirdeteted igédet, hogy ismét halljuk, hogy mennyire értékesek vagyunk te nálad. Köszönjük, Uram, hogy tudod, hogy mire van szükségünk egyen-egyenként. Téged akarunk ma hallani, és félretenni, sőt kitenni mindent, ami ebben akadályoz. Úr Jézus Krisztus, védj rá minket, hogy elszakadjunk a görbe kusza útjainktól, és járjunk veled az egyenes úton. Légy te és a te igéd életünk irányítója. Kérünk, Uram, áraszt ki szent lelkedet szíveinkbe, hogy értsük üzenetedet, és vidám igehordozók legyünk. Köszönöm, hogy aki tőled tanulja, az tud igazán szelíd és alázatos lenni. Kérlek, Uram, hogy taníts minket. Hívlak, Uram, légy jelen a te nevedért. Ámen.
Testvérek, fogadjuk Istenünk bocsánatának meghirdetését, amelyet az efézusi levélből, annak második fejezetéből, a 8. versből olvasok. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Testvérek, az ige hirdetésre készülve énekeljük a 180. dicséretünket. A 180-as dicséretünket, amely így kezdődik, a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliuma 11. fejezetében, a 28., 29. és 30. versben. Így szól, Urunk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Testvérek, akik jobban ismerjük az evangéliumoknak a kijelentéseit, történeteit, tudjuk azt, hogy az evangéliumban Jézus Krisztus csodálatosan megnyilatkozik. Közölni akarja önmagát, mondani akar valamit magáról, és minden egyes alkalommal, amikor olvassuk vagy halljuk ezeket a történeteket, az ő szavait, akkor valamit megtudhatunk ő róla. Ez a mostani ige különleges abból a szempontból, hogy Jézus Krisztusnak az imádságába pillanthatunk be. Az ő imádkozó szavait hallhatjuk. Legalábbis az első két mondatban mindenképpen. Ahogy az atyához szól, ahogy az atyának hálát ad, magasztalja őt, azt láthatjuk. Jézus korábban kárhoztatta azokat a városokat, amelyekben olyan sok csodát tett, és amelyek ennek ellenére nem mutatták a megtérésnek a jeleit. Olvashattunk arról a tegnapi napon, hogy így kárhoztatta Korazint, Bétsaidát és Kapernaumot. És tényleg az volt ebben számára is, és bizonyára a tanítványok számára is a megdöbbentő és a kiábrándító, hogy ezek a lakosok azért viselkedtek így, mert a szívük olyan kemény volt, hiába vitt véghez Jézus sok csodát, azt mondják itt, hogy a legtöbb csodát ezekben a városokban vitte véghez, és ennek ellenére ezeknek az embereknek a szíve kemény maradt. Érintetlen, mondhatnánk, de nem biztos, hogy érintetlen volt, az viszont bizonyos, hogy változatlan. Milyen ismerős, testvérek, ez a viselkedés. Szeretnénk azt, hogyha Isten megérintene bennünket. De hogy változtasson, azt már kevésbé engedjük. Az élmény az kell. Ez az, ami az embernek a lelkét a magasba emeli. Ezért van nagyon fontos szerepe a vasárnapjainknak is, mert kell az Istennel való találkozás élménye. A kérdés csak az, hogy vajon változatlan marad-e a szívünk, miután találkoztunk Istennel. Testvérek, az embernek ez a kiábrándító viselkedése elképzelhető, hogy kisiklatja a szolgálatokat. És ez akár Jézus esetében is megtörténhetett volna, de hálát adhatunk azért, mert nála ez nem történt meg. Mert Jézus mondhatná azt, hogy mit törjem magam? Mit törjem magam, mikor ti egyszerűen nem akartok változni? Jézus azonban nem ezt teszi. Ezt olvassuk, hogy magasztalja, dicsőíti az atyát. És nem azért teszi ezt, mert olyan kegyesnek tűnik az, hogyha mondjuk kudarcok között, felsülések között felhangzik a magasztaló ének. Nem azért teszi ezt, mert kegyesnek tűnhet mások szemében. Nem, ez nem póz, és nem is kegyességre való törekvés pusztán. Jézus azért magasztalja az atyát, mert valamit megértett. Megértett, elfogadott, és valaminek örülni tud. Mi ez? Hát az, hogy a csodák közepette is Isten bár egyesek előtt elzárja önmagát, mások előtt viszont megnyilatkozik. És a mások nevében szól, a kicsinyek nevében. Magasztallak, atyám, mert eltakartad ezt az okosak, az értelmesek, a bölcsek elől, és kijelentetted a kicsinyeknek. Testvérek, szinte látjuk azt, ahogy Jézus szavai nyomán kapuk nyílnak meg. Méghozzá olyan kapuk, amelyeken keresztül Istenhez lehet lépni. Az atyát lehet megközelíteni. Nem is akárkiknek, hanem így olvassuk azoknak, akik megfáradtak, azoknak lehet oda lépni az atyához, akik terheket hordoznak. Testvérek, én biztos vagyok benne, hogy ez az ige mindannyiunk számára jelentett már sokat. Volt olyan pillanat az életünkben, amikor éreztük azt, hogy Isten bennünket szólít meg ezeken a szavakon keresztül. Megdobban a szívünk. Megdobban a szívünk azért, mert amikor azt mondja az Úr, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, akkor azt érezzük, hogy az Úr végre hozzánk szól. Végre hozzánk fordul. Most nem a kegyesekkel foglalkozik. Nem azokkal foglalkozik most az Úr, akiknek mindig igazuk van. És nem azokhoz szól, akik úgy tűnik, hogy minden kérdésre tudják a választ. Nem azokhoz fordul, akiket még soha nem láttunk elesni, akik olyan biztosnak és sziklaszilárdnak tűnnek, hanem hozzánk fordul. Hozzánk, akik úgy éljük meg a napjainkat, úgy érezzük, hogy az élet perifériáján élünk. Akik érezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Akik érezzük azt, hogy a testünk, a lelkünk elfárad a terhek hordozásában. Hozzánk szól az Úr. Hozzánk fordul, akik annyiféle nyavajával küzdünk, nem tudjuk kifizetni a számláinkat. Hozzánk fordul, akik sok-sok erőfeszítés ellenére sem tudjuk megtartani az állásunkat, vagy nem tudunk újat találni, hogyha elveszítettük azt. Hozzánk szól most az Úr, akiket felőrölnek a családi konfliktusok és problémák. Hozzánk szól. Akik tehetetlenek vagyunk gyermekeink nevelése közben. Hozzánk szól, akik egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy úgy éljünk, ahogy Isten elvárja azt tőlünk, ahogy látni szeretne bennünket. Most végre hozzánk szól az Úr. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Testvérek, az egyik legcsodálatosabb és legvonzóbb dolog Jézusban az, hogy a hétköznapokban, a munkában, a kudarcokban, a bűnök levakarhatatlan következményeiben. Ő a megfáradt embernek megnyugvást ad. A megnyugvás pedig egyetlen dologból táplálkozik. Nem másból, mint hogy Jézus visszaépíti a kapcsolatot, az élő kapcsolatot a mi atyánkkal. Jézus azt mondja, hogy vegyétek föl az én igámat. És később arról beszél, hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi is ez a teher. Sokszor, amikor a kereszttel és a kereszt fölvételével kapcsolatos igéket halljuk, akkor is ugyan erre gondolunk, hogy van valami olyan nehézség az életünkben, van valami olyan teher és hordozni való, amelyet viselnünk kell. Ki tudja, talán sokan úgy gondolkodnak erről, viselnünk kell azért, hogy kiérdemeljünk valami végső jót. Vagy ki tudja, viselnünk kell azért, mert ez hozzátartozik az élethez. Miféle teherről beszél itt Jézus? Vegyétek magatokra az én igámat. Testvérek, azt mindenképpen látjuk, hogy ez nem a kereszténységnek a napos oldala. Legalábbis első ránézésre. Teher és iga. De mi ez a teher? Testvérek, ez a teher, amelyet föl kell venni, nem más, mint a Jézussal való együttlét, mint a vele való kapcsolat. Hogyha sarkosan akarom kifejezni, akkor azt mondhatnám, és akkor talán jobban is értjük, ez a teher nem más, mint Jézus elviselése. Erre a teherre mondja azt az Úr, hogy az könnyű és gyönyörűséges. Még akkor is, hogyha esetleg időnként az a gondolatunk, hogy szeretnénk tőle szabadulni, mert valamiért feszélyez, mert valamiért bánt, mert valamiért sért. Jézus elviselése. Van egy olyan helyzetgyakorlat, amelyet fiatalokkal szoktunk elsősorban elvégezni. Ez a helyzet gyakorlat pedig egy egyszerű dolog, Jézust beengedni az életbe, ugye így szoktuk mondani, de itt most egy egészen egyszerű dologról van szó, a lakásba, az én lakásomba, beengedni őt. Kezdve azzal, hogy ott áll az ajtónál, és kopogtat, és én kinyitom az ajtót, és aztán betessékelem. Ezt a helyzetgyakorlatot két szereplővel szoktuk játszani, mind a kettő fiatal. Az egyik, aki Jézust alakítja, aki be akar menni. És minél beljebb. És még oda is, ahova esetleg nem invitálták. És ott van a másik, az a fiatal, aki beengedi őt a lakásába. És hát természetesen nem akarja bárhová beengedni őt, mert olyan kérdései vannak Jézusnak, amelyek bizonyos helyzetekben feszélyezik őt, bántják, zavarják. Aránylag hosszú helyzetgyakorlat játék szokott ez lenni, és azt tapasztaljuk meg, hogy az ember egy idő után, mondjuk ugye a nappali után, vagy az ebédlő után már elkezd védekezni, és megpróbálja Jézust távol tartani a többi helytől. Jézus jelenlétét elviselni nem egyszerű. Azért nem egyszerű, mert Jézus ismer bennünket, és az egész életünk egy nyitott könyv előtte, és bennünket ez megdöbbent. Azért sem egyszerű elviselni Jézusnak a jelenlétét, mert ő azt szeretné, hogyha az életünk változna. Azt szeretné, hogyha mi más emberek lennénk. Sőt, mondhatjuk nyugodtan, hogyha hozzá hasonlóak lennénk. Jézust elviselni nem könnyű. Viszont azt is tudjuk, akik már megkóstoltuk az ő jelenlétét, akiknek már van erről valamiféle tapasztalata, hogy ez a jelenlét ezzel együtt egy csodálatos lehetőség számunkra. Lehetőség arra, hogy önmagunkat megismerjük valójában, hogy a szívünk mélyére pillanthassunk. Lehetőség arra, hogy a bűneinket letegyük, mert egyedül ő veszi el ezeket a bűnöket. Másnak a társaságában nem tudunk attól szabadulni, de az övében igen. És ami olyan kellemetlennek és kínosnak tűnt egyik oldalról, felszabadító, csodálatos és gyönyörűséges a másik oldalon. Elviselni Jézust. Vajon el tudod viselni azt, testvérem, hogy az Úr megszabadít téged félelmeidtől, szorongásaidtól? El tudod viselni azt, testvérem, hogy ő bűneidet megbocsátja? Vajon el tudod viselni azt, testvérem, hogy ő folytonos, örök jelenlétével ajándékoz meg? Vajon el tudod viselni a vele való társalgást, az imádságot? Én remélem, hogy ezekre azt tudjuk mondani, igen, sőt, szeretném, sőt, vágyakozom rá. Vegyétek magatokra az én igámat. Ezt mondja Jézus. De természetesen, testvérek, ez azt is jelenti, hogy a másik embert is észrevesszük. És a másik embert is ugyanúgy igyekszünk elviselni, elhordozni. De mondhatjuk azt, hogy ugyanezzel a kettősséggel természetesen nem tudjuk levetkőzni bizonyos szokásainkat, talán még azt a különállás sem minden esetben, ami ott van mindegyikünkben. De aztán rádöbbenünk arra, hogy mégis milyen édes és milyen gyönyörűséges dolog a testvérekkel együtt lenni. Jézus közösségét más emberekkel is ápolni. Amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és beszél igáról is, és teherről is, akkor azért sejthetünk valamit arról, hogy itt nem csak a magunk terheit kell hordozni. Mert az a teher, amiről beszél, az lehet a miénk, de az az iga, az már magában a képben is azt mutatja, hogy valószínűleg az nem a mi terhünk, az valaki másé. Mint ahogy Jézus is azt mondja, hogy az én igámat vegyétek föl. Ugyanígy másoknak a terheit is hordoznunk kell. Azon az igán keresztül, amelyet a nyakunkba veszünk, a vállunkra veszünk, amelyre Jézus buzdít bennünket. Testvérek, Jézus tanít is, mégpedig arra tanít, hogy ő szelíd és alázatos szívű. És úgy tűnik, hogy itt pusztán Jézusról tanulunk meg valamit, hogy ő neki ilyen erényei vannak, de nem csak erről van szó. Hogyha tanulni kell tőle, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk ezt el is kell sajátítanunk. Azaz nekünk magunknak is ilyennek kell lennünk, szelídnek és alázatos szívűnek. A szelídségről gondolkodva a legtöbben úgy vesszük azt, mint hogyha a szelídség pusztán valamiféle erőből fakadna. mint ahogy az közéleti szlogenekben is megjelenik, a nyugodt erő. Természetesen az lehet szelíd, akinek ereje van, aki meg tudna tenni minden, de önmagát is korlátozni tudja. Így szoktunk erről gondolkodni. De aki Jézus tanítványa, annak tudnia kell, hogy Jézus nem egészen erről beszél. Nem olyan régen olvastuk a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben a boldogmondásokat, és ott a harmadik boldogmondás volt az, hogy a szelídek azok, akik boldogok. És ott megelőzte két másik boldogmondás, amiből megérthetjük ennek a szelídségnek a természetét. Egyrészt azok a szelídek, akik rájönnek arra, hogy nincs semmiük. Aztán azok a szelídek, akiket ez a semmi elkeserít. És igazából a szelídség ezután kezdődik, nincs semmim, emiatt én elkeseredek, sírok. És a szelídség ezután azt hozza magával, hogy ezt az állapotomat nem csak Isten előtt vállalom föl, hanem fölvállalom embertársaim előtt is. Mert testvérek, az a szelídség, ami pusztán erőből származik, és pusztán önkorlátozásból származik, az egyik pillanatról a másikra, mint egy máz, széttörhet az életünkön, és brutális tettekben mutatkozik meg igazi természetünk. De az a szelídség, amelyet Jézustól tanulhatunk, és amely abból származik, hogy igazából nincs semmim, lelki szegény vagyok. És ez fájdalmat okoz nekem, ezért sírok. És ezt mások előtt is képviselni tudom. Szelíd vagyok, nem arrogáns. Az ilyen ember Jézustól tanult. Alázatos szívű is, Jézus is és az ő tanítványa is, hiszen tudhatja, hogy az Atyától származik minden. Minden tökéletes ajándék. Végül pedig egy dologra érdemes még odafigyelni, testvérek, ez pedig az, hogy az iga a teher fölvételének mi is a következménye? Megnyugvás. Egy helyen így mondja az Úr, boldogság. Egy másik helyen így mondja. Nem lehet szembeállítani a terheket, amiket fölveszünk, és másik oldalon pedig a megnyugvást és a boldogságot, amit szintén megkapunk. Mint hogyha azt mondanánk, hogy jó, hát mind a kettőből kell kapnunk valamennyit. Ennek a kettőnek valahogy egyensúlyban kell lennie. És azért kaphatunk csak boldogságot és megnyugvást, mert előtte már vállaltuk a terheket. Nem. Hanem éppen azt kell megértenünk, hogy a mi boldogságunk és megnyugvásunk a teher fölvételéből származik. Így is mondhatnám, amennyi terhet veszünk föl, csak annyi boldogság áradhat ki az életünkben. Miért? Azért, mert ez a teher nem más, mint Jézus Krisztusnak az elviselése. A vele való kapcsolat. Beengedése az életünkbe. És amennyiben ez megvalósul, annyiban jönnek azok a csodálatos élmények, amelyben kimondhatjuk, megnyugvást adott nekem az Úr. Boldogságot adott nekem az Úr. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Testvérek, feleljünk most Istenünk igéjére, mégpedig a 300-as dicséretünket lapozzuk föl, és a 300-as dicséretünknek énekeljük el a második versét. Így kezdődik: nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív s keres. Imádkozzunk, testvérek! Csodálatos felség, hadd dicsérünk téged. Urunk, köszönjük azt, hogy a te személyedből olyan sok jó és áldás árad. Köszönjük azt, hogy megismerhetünk téged, hogy behívhatunk életünkbe. És még hogyha ez nehezen megy is, és még tapasztalt hívőknek is okoz ez időnként gondot, megízlelhetjük jelenléted áldásait. Urunk, köszönjük, hogy minden tettünk, minden szolgálatunk ebből fakadhat, hogy ismerünk téged. Téged, aki szelíd vagy és alázatos szívű. Köszönjük azt, hogy szolgálatunknak, életünknek a háttere, biztos bázisa, a szíve lehetsz te magad. Urunk, arra kérünk téged, hogy életünket szenteld és áld meg. Köszönjük az igéket. Köszönjük a gyógyítást. Köszönjük a bűnbocsánatot. Összefoglalva így könyörgünk hozzád, add a te jelenlétedet. Légy velünk. Urunk, csodálkozunk, hogy hívsz bennünket. De még inkább csodálkozunk, hogy másokat is hívsz. Szeretnénk jó eszközök lenni a te kezedben, hogy amikor másokat hívsz, nem mi söpörjük le azokat az embereket. Nem mi sodorjuk el, nem mi lökjük félre, hanem inkább rajtunk keresztül szólíthatsz meg másokat. Köszönjük, hogy amikor fölhasználsz bennünket, akkor szólhatjuk igédet, és tehetünk jót. Köszönjük, hogy segítő kezeinket kinyújthatjuk mások felé. Még hogyha első pillanatban olyan meghökkentő és többenetes dolog is ez. Urunk, legyen áldott a te neved. Könyörgünk most azért, hogy az asztal közösségét te áld meg. Ismét csak azt kérjük, jelenléteddel. Könyörgünk azért, hogy a következő hétnek a napjain te légy velünk. És könyörgünk azért, Urunk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünket, minden szolgálatot, amik várnak ránk. Könyörgünk egyházunkért, könyörgünk a mi országunkért. Urunk, segíts bennünket, szükségünk van rád, szükségünk van bölcsességedre, világosságodra, arra a hosszú tűrésre, amelyre te tanítasz, és arra a szeretetre, amelyre te indítasz. Áldott legyen a te szent neved. Amen. Most pedig egy percben vigyük Isten elé hálaadásainkat és kéréseinket. mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.